Úgy gondolom, hogy azért a városok játszhatják a kulcs szerepet, mert hogyha megnézzük ezt akár egy lineáris skálán, akár például egy fordított piramist elképzelve, akkor mind a két esetben azt látjuk, kezdjük mondjuk a lineáris elmélettel, hogy ott van az egyik oldalon az egyén. Mit csinálunk a mindennapunkban, mennyire élünk tudatosan, és nyilván nagyon-nagyon nagy felelősség nehezedik, azt gondolom, az egyénre, részben a médiában hallható egyéni felelősség túlhangsúlyozásának köszönhetően, részben akár a döntéshozói oldalról származó felelősség áthárításban.
Ebben zseniálisak egyébként ebben a kommunikációban, hogy egy csomó mindent próbálnak a fogyasztókra áthárítani, mint felelősséget, igen.
És én azt gondolom, hogy bár kétségkívül van szerepünk egyénenként abban, hogy merre tovább, de mégis sokkal fontosabb szerepe van a szakpolitikának és azoknak a szakpolitikai ösztönzőknek, mint például jogszabályalkotás, jogszabálymódosítás, vagy önmagában akár a gazdasági pénzügyi ösztönzők, amik sokkal nagyobb, és ha úgy tetszik, akkor egyfajta multiplikátor egységként játszhatnak ebben a folyamatban szerepet, és természetesen akkor itt elindulhatunk majd a nemzetközi skálától, az Európai Unión keresztül, a nemzeteken át, és ugyanez fogja képezni az úgynevezett fordított piramis elméletét is, és mind a két esetben, mindegy, hogy lineárisan vagy felülről lefelé haladva, de van egy pont, gyakorlatilag mindezt ötvözi. És az én gondolkodásomban ez a városoknak és a településeknek a szintje, ahol az egyén megjelenik úgy, mint városlakó, úgy, mint a településen élő, és mint egy közösség része, ugyanakkor megjelenik már egy döntéshozatali szint, ami a legközelebb van az egyénhez, a lakosokhoz, sokkal jobban érzékeli ez a döntéshozói réteg, ugye nyilván a helyi önkormányzatokról beszélünk, azokat a napi problémákat, amik akár az egyéneknek is nyilván ott vannak a mindennapi gondolkodásukban, és azt gondolom, hogy sokkal elérhetőbbek és talán átláthatóbbá vagy kézzelfoghatóbbá teszik magát a döntéshozatali folyamatot, amellett, hogy természetesen a közigazgatási hálózat révén elérnek a magasabb szintű döntéshozatali pontokig is, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó közvetítői réteg is lehetnek.
Van néhány fogalom, amit, hogyha a fenntartható városokról beszélgetünk, akkor mindenképpen be kell emelnünk. Mit értünk az alatt, hogy valami élhető várossá alakul? Ugye ezt a kifejezést szerintem elég gyakran használjuk mostanában, ez már talán egy kicsit benne van a mainstreamben. A másik viszont kevésbé, ez a 15 perces város elmélete. Erről a kettőről egy kicsit beszélgetnénk, mert hogy mind a kettő egy nagyon-nagyon fontos része a fenntarthatóságnak.
Így van, és azt gondolom, hogy az egyik a másiknak talán részelemét is képezi, úgyhogy kezdjük talán a 15 perces város elmélettel. Párizsból ered, és gyakorlatilag azt mintázza le, hogy mi az a távolság, ami fenntartható módon bejárható és élhető. Mit értünk ez alatt? Ez alatt azt értjük, hogy ebben a 15 perces gyalog, vagy most már a kiegészülő elméletek szerint fenntartható közlekedési eszközzel ennyi idő alatt bejárható terület vagy kör lenne az az egység, amiben alapvetően minden olyan szolgáltatásnak, minden olyan funkciónak elérhetőnek kell lennie, ami a mindennapi életünk részét képezi. Legyen szó természetesen a lakhatásunkról, legyen szó természetesen arról, hogy munkavégzés helyére is eljuthassunk ennyi idő alatt, vagy akár gyermekeknek az iskolázottsága, óvodák, egészségügyi intézmények, különböző rekreációs tevékenységek, ezek azok, amiknek elérhető közelségben kell lenniük, és akkor, hogyha ez megfelelően kialakul, akár nyilván egy városra, vagy nagyobb városok esetén gyakorlatilag város központokra fókuszálva, akkor ezzel teheti lehetővé gyakorlatilag ez a modell azt, hogy élhetőbbé váljon a város, és akkor itt térnék át a második kérdésedre, hogy mitől is élhető egy város. Én azt gondolom, hogy erre soha nem lesz valódi kézzel fogható definíció, ami talán általánosságban egy közös pont lehet, az az, hogy úgy éljük a mindennapunkat, hogy ez nekünk egyénként, gyakorlatilag társadalmi szereplőként, közösségként, és egyébként a környezet számára is jó legyen. Mindezt úgy, hogy ennek a gazdasági mérőszámai is alapvetően elégedettségre adjanak okot. Nyilván ez elsősorban a városvezetés szempontjából jelentős, de ide tartoznak az egyéni gazdasági szempontok is, tehát hogy maga a megélhetés nyilván abba a körbe tartozzon, ami nem nehezíti az egyének mindennapi körülményeit.
Fenntartható városok alapítványának van egy nagyon fontos szemléletformáló szerepe is, mégpedig abban, hogy nem csak a zöld és nem csak a környezetvédelem tartozik a fenntarthatósághoz. Mennyire vannak tisztában ezzel egyébként azok a városvezetők vagy településvezetők, adott esetben beruházók, akikkel együtt dolgoztok, vagy akik megkeresnek titeket?
Én külön örülök, hogy külön tetted fel a kérdést az egyes csoportokra vonatkoztatva, mert azt gondolom, hogy valóban nem lehet egy oldalról vizsgálni ezt a kérdést. Magában a fenntarthatósági átállási folyamatban, és különösen a települési fenntarthatósági átállási folyamatban ugyanúgy szerepe van a lakosságnak, ugyanúgy szerepe van a városvezetésnek, mint ahogy az üzleti szférának.
Gyakorlatilag erre a három pillérre épül tulajdonképpen.
Így van, én még hozzátennék egy negyediket, szerintem kiegészül az akadémiai szektorral, hiszen nagyon-nagyon fontos a szakértők bevonása. Önmagában a fenntarthatósági kormányzás elméletnek, legyen ez nemzeti szintű vagy települési szintű értelmezésben körüljárva, nagyon fontos része az, hogy a vonatkozó területek szakértelmét bevonjuk. És mi is erre a mintára készítettünk most egy szakpolitikai javaslatcsomagot, amely a több mint zöld elnevezést kapta. Szakértők bevonásával 8 munkacsoportban dolgoztunk a nyári időszakban, olyan témákat felölelve, mint a városi klímaadaptáció, a körforgásos gazdaság, a fiatalok helyben tartása, a települési energetika, a települési digitalizáció, ami azért alapvetően egy szélesebb kört fed le, de ugyanúgy ide tartozott a zöld pénzügyek kérdése, tehát hogy mindehhez hogy jut elég forráshoz a városvezetés, és itt majd szintén visszakapcsolnék az eredeti kérdéshez, illetve kiegészült olyan témakörökkel is, mint települési vízgazdálkodás vagy mobilitás és közlekedés. Már ezek a témakörök önmagában sugallják, talán picit az előző kérdésedre is válaszul azt, hogy mi minden jelenti az élhetőségi kritériumokat egy városban. Nekünk ezzel a javaslatcsomaggal az a célunk, hogy kicsit rávilágítsunk arra döntéshozói szinten, legyen szó nemzeti szintű döntéshozókról, legyen szó helyi szintű döntéshozókról, hogy azok a témák, amik valóban az ő mindennapi tevékenység listájukon ott vannak, és egy város életében mindennapi jelentőséggel bírnak, ezeket egy koherens, szinergikus egészben kezelve érhetjük el gyakorlatilag a fenntartható város üzemeltetést, hogyha egyáltalán ez elérhető.
Amikor a leggyakoribb intézkedéseket vezetünk be, például egy város vezetése, akkor az ott élők azonosulni tudjanak azokkal a fenntarthatósági programokkal például. Tehát megértsék, amit az előbb mondtál, ugye beszéltünk arról, hogy nem csak a zöld meg a környezetvédelem tartozik ide, hanem egy csomó mindent felsoroltál, ami abszolút azt sugallja, hogy a lakosságnak az élet minőségét javítja, nem feltétlenül köthető össze csupán a környezetvédelemmel, hanem egy sokkal szélesebb kontextusban értelmezik ezt. Mennyire van nyitottság egyébként a magyar városvezetőkben például e tekintetben? Mennyire edukatív a gondolkodásuk, és hol léptek ti szerepbe akkor, amikor azt mondjátok, hogy egy átfogó fenntarthatósági programot valósítsanak meg?
Erre a kérdésre én úgy válaszolnék, hogy nyitottság maximálisan van. Jelenleg 2023-ban az bennem kérdés, hogy ezzel a témakörrel foglalkozni kell. Az már egy picit nagyobb kérdés, hogy ezt egy településvezető hogyan tudja megtenni, és itt reflektálnék arra, hogy mennyire értelmezik, én azt gondolom, hogy ebben az általam előbb vázolt keretrendszerben magát a fenntarthatóságot.
Bízom benne, hogy a faültetéstől már elléptünk egy kicsit. Tehát, hogy kicsit
az a sajnálatos hír, hogy sajnos nem minden esetben. És ennek egyébként nem feltétlen mindig városvezetői oldalon van a kulcsa. Nagyon sok városvezetővel beszélgetek én magam is napi szinten, és nem feltétlen ott kezdődik a probléma, hogy ők ne szeretnének a faültetéstől tovább lépni, vagy a szemétszedéstől, és azt gondolom, hogy még sorolhatnánk a jól ismert példákat. Egész egyszerűen arról van szó, hogy nyilván egy városvezető számára mi a fontos. Egy városvezető számára az a fontos, hogy a lakosság értse, ahogy ugye te is a kérdésedben utaltál rá, magáévé tudja tenni ezeket a folyamatokat, és sajnos itt van még nagyon sok teendő, mert, és itt utalnék kicsit arra vissza, hogy miért is több mint zöld nevet adtuk ennek a javaslatcsomagnak, mert azt gondolom, hogy egész egyszerűen kontraproduktívvá vált a zöld kommunikáció is, mint most tándékosan használtam a zöld szót. Én nagyon nagyra becsülöm azoknak a szervezeteknek a mindennapi munkáját, akik kifejezetten az egyéni cselekvéssel és kifejezetten a hagyományos értelemben vett zöld gondolkodásnak az egyének felé való kommunikációjáról, vagy az ennek szélesebb körben való elterjesztésével foglalkoznak.
Ez egy ilyen 1.0-ás változat. Tehát ez az elindulás, a belépő küszöb.
Így van, és rendkívül fontos azt gondolom, hogy az ő munkájuk, és picit talán itt állítanék fel egy olyan, én nem is azt mondanám, hogy sorrendet, mert szerintem ezek abszolút egymás mellett futó tevékenységek, vagy megcélzott közönségek. Én inkább azt mondanám, hogy egy félreértést oszlatnék el, miszerint akkor, hogyha mi azt mondjuk, hogy a fenntarthatóság több, mint zöld, ezzel nem az ő munkájukat szeretnénk aláásni, hanem pont, hogy azt szeretnénk elérni, hogy amikor ők egy újabb ötlettel, javaslattal, tevékenységgel előállnak, akkor az ne a sokadik zöld gondolatként csapódjon le az emberek fejében, és nem mondják azt, hogy ó, már megint csak valami zöld. Már önmagában ezeknek a szervezeteknek a munkája is bőven túlmutat ezen. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ezt megfelelően tudjuk kezelni lakossági szinten, és egyébként majd városvezetői szinten is, ahhoz alapvetően arra van szükség, hogy megértsék a lakosok is, és a városvezetők is azt, hogy ez egy integrált rendszer, ez egy koherens rendszer, ahol a társadalmi, a gazdasági és a környezeti pillérnek kéz a kézben kell járnia, mert akkor, hogyha valódi válaszokat szeretnénk adni, én azt gondolom, és egyáltalán valódi kérdéseket szeretnénk a fenntarthatóságról, vagy erről az átállási folyamatról feltenni, azt csak és kizárólag úgy fogjuk tudni megtenni, hogyha ezeket egyszerre értelmezzük, ezért fontos az, hogy gazdasági szempontból megvizsgáljuk, hogy honnan lesz erre fedezet.
Ez a legfontosabb, igen, tehát, hogy bocsánat, nem akarok a szabadba vágni, de hogy tényleg egy nagyon fontos ponthoz érkeztünk, mert hogy ezek a célok, azért ne hallgassuk el, forrásokat kell rá delegálni, és nem mindegy, hogy ezek a források rendelkezésre állnak-e, honnan lehet őket előteremteni, illetve mennyire lehet ezeket hatékonyan beépíteni és elkölteni.
Így van, egy kicsit visszautalnék a javaslatcsomagunkra, hiszen egy települési zöld pénzügyek fejezettel is készültünk, ami éppen ezt vizsgálja, hiszen nagyon gyakran az első, de biztos, hogy az első három kifogás, ami bármilyen ilyen irányú javaslatban felmerül a városvezetői oldalról, az ugye a fedezet hiány. Egyfelől ez nem mindig igaz, hiszen van nagyon-nagyon sok olyan irány, amiben már az elköteleződés, már a szemléletváltás egy városvezetői oldalról nagyon sokat segíthet.
Tehát ez mindössze csak egy hozzáállás kérdése, és nem feltétlenül pénzügyi kérdés.
Természetesen nyilván vannak olyan beruházások, amik alapvetően masszív anyagi ráfordítást igényelnek. Itt pedig azt gondolom, hogy nagyon fontos ismerni és megfelelően alkalmazni a rendelkezésre álló támogatási rendszereket. Ugye alapvetően egyfelől rendelkezésre állnak uniós források, beszélhetünk közvetlen és közvetett forrásokról. Ezeknél nagyon gyakran, hogyha nem nagyvárosokról, és mondjuk nem a fővárosról beszélünk, akkor amit tapasztalunk, az a fajta ismerethiány, ami a gyakorlati alkalmazását nehezíti meg a városok számára annak, hogy hogyan kell ilyen pályázatokat benyújtani. Itt beszélhetünk akár nyelvi akadályról, akár szakmai felkészülési, nem is mondanám hiányosságnak, hiszen egy városvezetőnek nem feltétlen kell, hogy ezekhez szakmailag olyan szinten értsen. Rendelkezésre kell állni olyan szakértelemnek, akiket, vagy akiknek a segít ezt meg tudja tenni. Mi éppen ezért javasolunk egy olyan támogató ökoszisztémát, egy olyan támogatási rendszert, ami segít elnavigálni gyakorlatilag a városvezetőknek ezekben a forrásrendszerekben, hogy minél többhöz hozzáférjenek, és tenném hozzá, úgy férjenek hozzá minél több ilyen forráshoz, hogy ne azt nézzék meg, hogy mi az, ami elérhető, és az ő városukban és vagy településükön elérhető fejlesztéseket ahhoz igazítsák, hanem ahhoz találjanak megfelelő fejlesztési forrást, amire valóban szükségük van, mert ez a fenntarthatóságnak egy teljesen más értelemben, de nagyon-nagyon fontos eleme.
Tehát, ha jól értem, akkor itt arról van szó, hogyha egy városvezetés látja, hogy hol vannak a hiányosságai, és szeretne erre forrást valahogyan teremteni, de nem tudják, nincs meg az eszközrendszerük, akár technikai vagy tudásbeli kihívásaik vannak, akkor ha hozzátok fordulnak, akkor tudtok nekik abban segíteni, akár módszertanban, akár konkrét tanácsokban, hogy, vagy pályázatok elérhetőségében, hogy hogyan tudják ezt létrehozni.
Mi magunk egyébként a fenntartató közösségek központjával is nagyon szívesen segítünk ebben, de jelenleg a javaslatcsomagban megfogalmazott tételek alapvetően országos szintű programra tettek javaslatot, nevezetesen, hogy a már meglévő olyan intézmények, akik egyébként ezzel a tevékenységgel foglalkoznak nemzeti szinten is, vagy nemzeti szintről kiindulva, legyen egy olyan egységes támogatási rendszer, ami az ő munkájukat, gyakorlatilag az ő szakmai kontribúciójukat eljuttatja a városokhoz. Hiszen nagyon gyakran ott van a szakértelem, akár nálunk, akár más hasonló szervezeteknél, csak egész egyszerűen nem jutnak el a városokhoz, sem maga az intézmény, sem maga az adott akár ügynökség, akár szervezet, sem önmagában ez a tudás, hogy hogyan kell ezeknek a pályázati kitételeknek eleget tenni. És engedd meg, hogy akkor még a kérdésed másik felére is reflektáljak, hogy hogyan kell megfelelően allokálni ezeket a forrásokat. Itt kettő javaslatra szorítkozik a javaslatcsomagunk. Egyfelől szeretnénk kialakítani, megint csak nem mi magunk, hanem nemzeti szintű döntéshozók bevonásával egy olyan kritériumrendszert, ami akár a mi javaslatcsomagunkban is vázolt 8 ponton keresztül, akár egy hosszabb egyeztetés folyamat eredményeként kialakult kritériumrendszer pontjain keresztül segítene értékelni azt, hogy az egyes forrásokat milyen szempontok szerint célszerű elosztani, allokálni, és erre épülne egy második javaslati elem, nevezetesen egy monitoring rendszer, ami pedig az így kiosztott forrásoknak a valódi megfelelő felhasználását monitorozná, ellenőrizné, és tenni lehetővé azt, hogy valóban arra allokálják ezeket a forrásokat, amire ez alapvetően számba volt.
Ez egy nagyon fontos aspektusa egyébként a programnak, mert hogy amikor visszajelzéseket kapunk monitoring alapján, egyben fejlesztjük is azt, hogy hol vannak azok a pontok, ahol hatékonyan, és hol van az, ahol pedig hát egy kicsit átgondoltabban kellene, mondjuk akár a forrásokat elosztani, vagy mi az, amire igény van, és mi az, ami nem, hol vannak a fejlődési pontok. Második alkalommal kerül megrendezésre a Fenntartható Városok Konferencia és Expo. Kérlek, mesélj arról, hogy milyen előadásokkal fogtok készülni, milyen kiállítókra számítotok ezen az eseményen.
Igen, ahogy te is mondtad, ez már a második alkalom, hogy megrendezésre kerül a konferenciánk és konferencia és expo keretében. A tavalyitól eltérően idén már 2 napos rendezvénnyel készülünk. Az első napon hagyományos konferencia formátumban olyan témákat járunk körül, mint például az említett Ipar 4.0, vagy a kultúra és a fenntarthatóság, a fiatalok helyben tartása, a települési vízgazdálkodás, a digitalizáció vagy a fenntartható termelés.
Ezek mind ilyen égető kérdések egyébként.
Abszolút, és nagyon nehéz is azt gondolom ennyire szűkíteni, de akik szemfülesek láthatják, hogy gyakorlatilag ugyanazt a 6 témát járjuk körül, mint amit az elmúlt 6 hónapban a több mint 5 programsorozat előkészítő fázisában, hiszen ezek voltak azok a témák, amikből inputokat gyűjtöttünk, akár a városlátogatásaink során, akár a szakértőkkel végzett beszélgetéseinknek köszönhetően, vagy éppen a lakossággal folytatott konzultációknak hála, és ebből alakult ki gyakorlatilag a szakpolitikai javaslatcsomagunk alapja. De visszatérve a konferenciához, az első napon a panelbeszélgetések mellett szakmai előadásokkal készülünk, a második napon pedig céges expo kiállítást tartunk, ahol közel 40 cég jelenik meg, és hozzá azokat az egyébként az üzleti életben, a piaci szektorban elérhető és fenntartható megoldásokat, amit kifejezetten önkormányzatoknak, kifejezetten városoknak készítettek, vagy városok számára igénybe vehető termékek, szolgáltatások, és mi abban bízunk, hogy ahogy maga a fenntartható városok is, úgy ez a konferencia is gyakorlatilag egy platform, egy lehetőség lesz arra, hogy a különböző szektorok az üzleti szférától, a civil társadalommal át, gyakorlatilag az önkormányzatokig, városvezetőkig, vagy akár nemzeti döntéshozókig, gyakorlatilag egy platformon, egy terepen mozogjanak és kapcsolatot ápoljanak egymással, beszélgethessenek alapvetően olyan aktuális kérdésekről, és remélhetőleg a beszélgetésen túl megoldást is találjanak olyan égető és aktuális kérdésekre, amiről én azt gondolom, hogy magának a települési fenntarthatósági átállásnak a kulcs kérdései.
Köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Dr. Bartuszek Lilla, a Fenntartható Városok Alapítvány alapítója volt a vendégem. Hamarosan folytatjuk a holnap-tegnap